Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Tevékeny Szeretet című műsorunkat hallják a Szent Erzsébet Caritas Központ szervezésében. A műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik nekünk elektronikus levélbe a szenterzsebet@caritasközpont.hu e-mail címre. Vagy várjuk telefonon is visszajelzéseiket minden munkanap 9 és 15 óra között a 061-351-1977-es telefonszámon. Itt a Szent Erzsébet Caritas Központ irodájába Csorba Gábor állandó diákonus Caritas igazgató úrral készítjük a mai napi műsorunkat. És ahogy megszokták, át is adom Gábornak a szót, mert sok lelki gondolattal készült a mai alkalomra is.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma ünnepli az egyház a mi Urunk bemutatását a jeruzsálemi templomban. 40 nap telt el azóta, hogy Úr Jézus megszületett. Ez a 40 nap, ez ugye mindig a Szentírásban egy ilyen időt lezáró, egy teljes kört jelez. Ugye 40 napos bőtje volt az Úrnak is, amielőtt a nyilvános fellépése megkezdődött volna. 40 nap volt az az esőzés, ami ugye Noé bárkáját a vízre vitte, és hát több ilyen 40 napos ünnepskör van, például ugye 40 nap a mennybe menetel és húsvét közötti eltelő időszak is, hogy ezek a számok, ezek mindig jelzik a különböző ünnepeknek egyrészt az összekapcsolódását, másrészt pedig még nekünk is módunk van arra, hogy ha egy hosszabb készületi idő van, és ebben az időben ugye a lelkünket is irányítjuk a következő időszakra, akkor jelzi ezt az egyház is ezekkel a számokkal. Február 2-a tehát gyertyaszentelő boldogasszonynak az ünnepe. Éppen olvastam egy részt Szent Szofróniusz ókori püspöknek a beszédéből, és azt szeretném most röviden idézni, hogy égő gyertyákat is viszünk ilyenkor azért, hogy ezzel is jelezzük a hozzánk közelítő Isten világosságát. Ő világosít meg mindent, és miután előzi a vétkek sötétségét, rögtön előcsillan az örök világosság gazdag bősége. Égő gyertyákat viszünk továbbá azért is, hogy még jobban kihangsúlyozzuk a léleknek azt a tündöklő tisztaságát, amellyel Krisztus elé sietünk, miként ugyanis az Isten anya sértetlen szűzi méhében hordozta az igazi világosságot, és segítségére volt a sötétségben botorkáló embereknek, ugyanígy mi is, akiket megvilágosított az ő világossága, és akik kezünkben hordozzuk a mindenki más számára is látható fényt, sietve menjünk az elé, aki maga az igazi világosság. Az igazi világosság pedig nem más, mint a mi Urunk Jézus, és ahogy az ő születése a világ világossága lett számunkra, és a legsötétebb napon ugye ünnepeltük karácsonyt, ugyanígy a tőle kapott gyertya, az ő keresztségben kapott gyertya, az őrá való emlékezés pedig nekünk erőt tud adni ahhoz, hogy mi is ilyen égő gyertyaként világítsunk mások számára, és hogy a gyertyának ugye a tulajdonsága, hogy miközben fényt ad, önmaga is lefogy, lecsökken, és végül ugye kialszik. Ez jelzi az áldozathozatalnak a szükségességét, mert ugye a szeretet áldozathozatal nélkül nem tud igazi szeretet lenni. Mindig egy kicsit többet kell adnunk, mint amennyit a magunk fölöslegéből tudunk adni. Ugye Teréz anya úgy fogalmazta ezt meg, hogy akkor szeretünk jól, hogyha az már bizony fájdalmas a számunkra. Tehát amikor túllépünk a mi saját komfortzónánkon. Hát a Caritas munka az éppen ilyen, mert hogy ugye bevállalunk nagyon sok segítséget, segítségadást, segítségnyújtást, és sosem tudjuk azt, hogy hogyan fog ez véghez menni. Előbb mondjuk az igent, aztán utána a hogyan kérdését fogjuk magunk elé tenni, és hát az én magam életében is, és szerintem minden karitaszos életében is voltak olyan kellemetlen pillanatok, amikor a szeretetünkből adódóan igyekeztünk másnak segíteni, és hát nem sült el az mindig jól, mert hogy ugye esetleg a fogadó oldal többet akart, túlment, esetleg akaratos volt, esetleg már agresszív is volt. Hát emlékszek olyan időszakokra, amikor segítségnyújtás után sokan jelentkeztek segítségért, olyan sokan, hogy már nem győztük adni a belvárosi plébánián az adományt, akkor ugye kellett megszűrnünk legalább mondjuk lakcímkártya, vagy olyan alapján, hogy akkor csak azoknak tudunk adni, ugye a korlátozott mennyiségből, akik a plébánia területéhez tartoznak, akkor ugye jött a vádaskodás a diszkrimináció miatt. Azután pedig legalább azt próbáltuk, hogy egy ember egy alkalommal csak egyféle segélyt kapjon, vagy egy adag élelmiszercsomagot, de hát bizony előfordult olyan, hogy hát konkrétan velem történt meg, hogy egy fiatalember lement, átöltözött egy másik kabátba, és akkor bejelentkezett, mint az ikertestvére. Hát az igazolványai alapján kiderült, hogy ez nem volt igaz. De hát ott álltunk, és ugye az egyház nevében, az Úr nevében cselekszünk, igyekeztünk nagy-nagy türelemmel és hozzáértéssel foglalkozni mindenkivel, de bizony azért ez a helyzet, mint ahogy voltak olyan helyzetek, megpróbálta a mi tűrőképességünket is, és hogyha ilyenkor nem tudunk fölnézni például arra a feszületre, ami ott a mi Caritas termünkben van, akkor bizony előfordulhat, hogy nem vagyunk méltóak a viselkedésünkkel az Úrhoz. Tehát mi is ugye emberből vagyunk, emberek vagyunk, jó szándékunk megvan, hiszen azért vagyunk a Caritasban. A tűrőképességünk, a türelmünk is egyrészt véges, másrészt különböző. Ugyanígy, hogyha nagyobb programot szervezünk, akkor is egymáshoz kell igazodnunk. Tehát ez az a jó tevés, a jó akarat, hogy megmaradjon abban a szeretetteljes mederben, ami méltó az egyházhoz, méltó az Úr Jézushoz, ahhoz bizony elég nagy önfegyelmet kell gyakorolnunk és tanulnunk. Tehát én azt gondolom, hogy a Caritas munka azért is csodálatos és nagyszerű, mert hogy mi többet kapunk, mint amennyit adunk, hiszen a mi lelkünk formálódik ebben. Bizony néha elmegyünk a falig, mármint elmegyünk a határig, de túl kell tudnunk lépni ezen is. És ez ehhez akárha itt a mai ünnepre gondolunk, hogy az égő világosság, az égő gyertya, ha az Úr Jézus, akkor az nem fog elaludni, hogyha óvjuk egymás gyertyáit is, óvjuk, féltsük, és a saját magunkét is. Ehhez az ünnephez kapcsolódik még a igazi hungarikum, ugye a szeretetláng ünnepe. Egyébként a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánián a március 15-e téren, 5. kerületben, ma délután fél négykor egy imaóra kezdődik, a szeretetláng imaóra, és annak a befejeztével 17 órakor kerül sor az ünnepi szentmisére, amelyben a szeretetláng átadásnak is a ritusát fogjuk elvégezni. A szeretetláng, ahogy mondtam, igazi magyar hungarikum, hiszen magyar asszony, Kindelman Erzsébet asszony az, aki által az Úr ezeket a magánkinyilatkoztatásokat tette, és hogy ez belekerült a magyar hitéletbe, annak a oka az, hogy dr. Erdő Péter bíboros úr ezt már több mint 10 éve, ezt a mozgalmat és azt a könyvet, amire ez a mozgalom alapszik, ez a szeretetláng füzet, ezt ő hitelesítette, tehát elismerte, hogy ez egy olyan magánkezdeményezés, aminek a üzenetei összhangban vannak az egyháznak a tanításával, és engedélyezte mind a Szeretetlán naplónak a megjelenését, mind pedig azt a mozgalmat, ami már előtte egyébként a 1960-as évektől egészen mostanáig külföldön, Dél-Amerikában, Nyugat-Európában és Távol-Keletben is elég jól ki tudott bontakozni. Tehát mi itt a kommunizmus idején hátrébb kerültünk, tehát nem tudtuk ezt a mozgalmat elindítani, vagy egyáltalán folytatni, de most már van helye a magyar hívek életében is a Szeretetlánnak, aminek a lényege, hát egyik vonatkozásban az, hogy amit így ír a lelki napló, hogy tüzet tűzzel fogunk oltani, mondta az Úr Jézus ugye a sugallatában Kindelmon Erzsébet asszonynak, a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével. A sátán gyűlöletének tüze oly magasra csap, hogy azt hiszi, hogy a győzelme már biztos, de a szeretet lángom megvakítja a sátánt. Ugye érdekes ez is, hogy a tűznek a képe az mind a jó, mind a rossz oldalon meg tud jelenni. Egyrészt a jó oldalon, mint a Szentlélek tüze, hiszen ő is tűzzel, lánggal, jellel szállt az apostolokra, és a mi lelkünk is tűzre kell gyulladjon, lángra kell kapjon ahhoz, hogy ezeket a egy magunk erején felülmúló jó tetteket is el tudjuk végezni. De van egy másik fajta tűz, az emésztő tűz, a pokol tüze, és ez a két tűz az ugye harcol egymással a kozmikus magasságokban, de nem mindegy, hogy mi melyik tűzhöz vonzódunk. Szeretetnek a lángja, a léleknek a tüze az, ami erősebb, és ugye az Úr kinyilatkoztatása alapján a Isten akarata végül is győzelemre viszi az igazságot, győzelemre viszi a világtörténelmet, és ebben mi akkor kapunk helyt, és akkor tudunk részt kapni, hogyha ennek a szeretett lángnak, ennek a belső vágynak, ami a lelkiismeretünkből fakad, ennek teret tudunk adni, és ezen az úton tudunk járni. Hogyha csak a magunk erejére hagyatkoznánk, akkor bizony hamar elfogyna a mi lendületünk, hamar kialudhat ez a láng. De a Caritas közösségében, a plébániák közösségében, szeretett közösségben, az imádság közösségében, az egyház közösségében mindent megkapunk arra, hogy jó végre vigyük azt a küldetést, amivel a Jóisten minket megbízott a lelkiismeretünk és a lelkünkön keresztül. Azt kívánom tehát minden rádióhallgatóknak, karitaszos testvéremnek, hogy merjünk bátrak lenni, merjünk lángoló szívvel szeretni, hiszen az Úr velünk van, és ha az Úr velünk van, akkor senki nem lehet győztes ellenünk. Nehéz a mi utunk, mert hogy amit vállalunk, nem tudjuk, hogy hogyan alakul, de közösségben, imádságban mi erősebbek vagyunk bármi másnál, ami ugye eltérítene a szeretettől. És annak ellenére, hogy vannak nyilván kevésbé jó tapasztalataink, de mennyivel nagyobb erő az, amikor látjuk, és a Jóisten megadja, hogy lássuk azokat a pillanatokat is, amikor a mi munkánk az jóra vezet. A műsor következő részében Kovács Gergely kollégánkat, munkatársunkat, itt a Szent Erzsébet Caritas Központ munkatársát fogjuk arról kérdezni, hogy neki milyen személyes tapasztalatai vannak a adományok átadásával, az adományok jó célra való felhasználásához szükséges szervezéssel, mert ezek a példák, ezek a tapasztalatok megerősítenek minket abban, hogy igen, jó úton járunk, még ha a mi nehézségeinkkel, gyarlóságainkkal is el vagyunk látva, azért így is jó végre tudjuk vinni, mert az Úr velünk van.
Köszönjük szépen Csorba Gábor igazgató úrnak a gondolatokat, lelki gondolatokat és a felvezetést, hogy a műsorunk következő részében milyen beszélgetésre számíthatnak. Sok szeretettel köszöntjük Kovács Gergely Béla munkatársunkat, akivel a mai napon beszélgetünk a Caritas munkáról. Mielőtt belevágnánk, szeretnélek megkérni, hogy mutatkozzál be a Mária Rádió hallgatóinak, hiszen már másfél éve itt dolgozol, valószínű több Caritasos munkatárs, önkéntes, rászoruló találkozott már veled.
Hát nehéz magamról beszélni, de hát azt tudom mondani, hogy hát a végzettségem szerint történelemföldrajz szakos tanár vagyok. A Caritas előtti utolsó munkahelyem is egyházi munkahely volt, a belvárosi főplébánia templomnak voltam a sekrestyése 11 éven keresztül, és egy kicsit belefolytam az ottani idegenforgalomba is, bemutattam a templomnak az értékeit. Hát most teljesen más pozícióban vagyok itt a Caritasban. Itt szervezőként nagyon sokszínű a munkám, én ezt nagyon szeretem, a sokszínűséget is, meg a munka tartalmát is. Ugye sok emberrel vagyok kapcsolatban, sokféle feladat vár rám, és én nagyon jól érzem magam itt. Szeretem a munkatársaimat, a munkámat, és örülök, hogy idejöttem dolgozni.
Én is nagyon örülök, hiszen annak idején hívtalak téged ide, hogy együtt dolgozunk, hiszen, ahogy említetted, a belvárosi plébánián végzett 11 éves munkádat, az alatt barátkoztunk össze, hiszen én magam is a belvárosi plébánia önkénteseként a Caritas munkát szerveztem és szervezem továbbra is, és hát voltak közös élményeink, ugye itt az élelmiszergyűjtések kapcsán, amikor te és ismerőseid, barátaid is segítettek a plébánia templomból, meg a többi templomból begyűjteni ezeket a csomagokat az összecsomagolásban, meg hát sok több Caritas program is volt, amire akár te is, vagy akár mi a templomban volt, hogy részt vettél, meg hát a szabad mondani a kislányod, aki azóta már nagy lány, ő is több munkában, Caritas munkában részt vett, és a számomra mindig nagy öröm, és mindig nagy öröm volt veled az, hogy a családodat is bevontad ebbe az önkéntes munkába. Ez alapozta meg azt, hogy akkor megkérdeztem tőled másfél évvel ezelőtt, hogy nem jönnél-e át a Caritasba dolgozni hivatásosként.
Hát én most is köszönöm ezt az invitálást, és azért megemlíteném, hogy voltak közös liturgikus élményeink is, mert ugye, hát mint minisztráns, ugye, te mint diakónus, tehát sok olyan programba vettünk részt, ami hát nem közvetlenül a Caritas munkához kapcsolódik.
Mi az, ami számodra a Caritas munkába fontos, és mi az, ami miatt igent mondtál akkor a Gábor invitálására, illetve hát azért ugye minden nap úgy döntünk, hogy mi itt ezt a tevékenységet folytatjuk, és így te is.
Hát igen, én valahogy bennem mindig is az volt, hogy valahogy... Hát nagy szeretettel fordultam a rászoruló emberek felé, és mindig az volt bennem az az érzés, hogy ott van egy hajléktalan, mondjuk a templom lépcsőjén ott üldögél, hogy valaki dobjon ott a mise után pár forintot a kalapjába, és hogy nem tudhatom, hogy én nem fogok-e valamikor ilyen helyzetbe kerülni. Tehát én azt gondolom, hogy bármelyikünknek alakulhat úgy a sorsa, betegség, valamilyen családi probléma, munkahely elvesztés, és a többi. Tehát nem kell feltétlenül hozzá alkoholistának lenni, vagy olyan életet folytatni, ami ide vezet. Tehát egy szerencsétlenség is vezethet oda, hogy az ember nehéz helyzetbe kerül. Tehát nem szabad megvetni, vagy lenézni ezeket az embereket, és úgy kell rajtuk segíteni, mint hogyha hát saját magunkon segítenénk. Tehát valahogy ez nekem olyan természetes módon mindig ez volt az érzés bennem, és azért nem is gondol, inkább arra gondoltam, nem az, hogy nem zavartam el a koldust, hanem inkább hoztam neki én is élelmiszert, vagy ruhát, vagy valahogy próbáltam neki segíteni.
Nagyon-nagyon sok programnak te vagy a koordinátora itt a Szent Erzsébet Caritas Központban, de most kiemelten egy programról kérdeznénk, hiszen most tél van, hideg van, ráadásul most itt a napokban nagyon kritikusan hideg idő, hideg szél fújt, orkán erejű szélvihar is volt az ország több pontján, és te voltál az, aki a Fegyházmegye területén szervezted a tűzifa támogatási programot és a Kályha programot. Szóval szeretnélek kérni, hogy egy pár szóval mondd, hogy mi is ez a Kályha program, hogyan tudtunk segíteni a rászorulóknak?
Hát ez elvileg minden évben van ez a mind a tűzifa, mind a Kályha program, most ebben az évben azért, illetve hát úgy ebben az évben, hogy az előző évben természetesen is akkor kezdődött ugye a téli meg a hideg időszak. Annyiban volt egy kicsivel nehezebb, mint a megelőző években, hogy elsősorban a saját erőnkre kellett támaszkodnunk, és ebből kellett finanszíroznunk ezeket a kályhákat, amikből végül is sikerült azt megszervezni, hogy Bajót községben 6 családnak, és Tardos községben 2 családnak sikerült kályhát szerezni, illetve oda is szállítani. Még avval együtt is, ez mindenképp egy jó döntés volt, hogy az egyik kályhával volt némi probléma, de sikerült egy reklamációval ezt kijavítani, illetve hát kicserélni a hibás kályhát, és így most már mindenkinek hát megfelelő hőmérsékletű feltétel a lakása. És hát ezek mind nagyon rászoruló emberek voltak, tehát itt ez egy olyan fontos előkészítő munka van először, hogy föl kell tárni a helyi önkéntesek, karitászosok segítségével, hogy kik azok, akiknek aktuálisan a legfontosabb egy ilyen eszköz, akik ezt tudják használni, tehát be tudják szerelni, biztonságosan tudják működtetni, és utána le kell bonyolítani azt a folyamatot, hogy beszerezni ezeket a kályhákat megfelelő áron, jó minőségben, és leszállítani, és ott helyben átadni.
Tehát ugye ebbe a programba is kiemelten fontos a helyi karitás csoport vezetőknek a tevékenysége, munkája, meg a helyi önkénteseknek, hiszen ott Bajóton Molnárné Bécsi Margit volt, aki koordinálta, és Tardoson pedig Rendek Józsefné Ani ezt a Kályha programot. Tehát, hogy helyben feltárják, hogy ki a rászoruló, ki az, akinek szüksége van ezekre a támogatási programokra.
És hozzáteszem, nem csak feltárják, hanem megfelelően adminisztrálják is, tehát beszőrzik a megfelelő iratokat, és szabályosan ezeket a dokumentumokat hát mellékelik, hogy tényleg bizonyítva legyen az, hogy olyan emberekhez kerül, akik hát éppen aktuálisan a legnehezebb helyzetben vannak.
És hát ugye a téli időszakban szintén egy nagy támogatási programunk a tűzifa támogatás. Ez most hogy zajlott a téli időszakban? Meg ugye még zajlik is, mert még most január végén vagyunk, február elején.
Ebben az esetben volt egy kis külső támogatás is az elején, mert az első 5 család az a katolikus karitás segítségével jutott tűzifához, mert a Csepeli telephelyről szállítottuk el az első 5 kalodányi fát, mindegyik körülbelül 1 köbméternyi volt, van vele több, amit aztán Esztergom Szentgyörgymező 5 rászoruló családja kapott meg, szintén a helyi karitászos segítségével lettek dokumentálva ezek az iratok, illetve hát tárta föl, hogy ki az, aki legjobban rászoruló. Ezek általában idős emberek, nagycsaládosok, tehát olyanok, akik tényleg nehéz helyzetben vannak adott esetben. És viszont miután ezt lebonyolítottuk és leszállítottuk a Csepeli telephelyről a fát a helyszínre, a továbbiakban már megint akárcsak a kályhánál saját erőnkre kellett támaszkodni és abból finanszírozni a további segítséget. Ez a részben a vidéki helyszínen ugye ez a bajnai erdészettel vettük fel a kapcsolatot, és az ő segítségükkel részben a Bajóton 5 család, részben pedig Bajnán 5 család kapott egy-egy köbméter fát. Ezek általában méteresre vágott fák voltak, akác és tölgy, és jó, magas fűtőértékűek. A budapesti helyszínen pedig egy cseppeli fateleppel kerültünk kapcsolatba, akik vállalták azt, hogy Budapest területén ingyen szállítják le a fát, és ott is egy-egy köbméter jutott Soroksárra, illetve a 18. kerületbe 2 családhoz. Itt viszont apróra vágott fáról volt szó, tehát ami könnyebben felhasználható.
Azt szeretném kérdezni, hogy azok a családok, akik kályhát kaptak, azok kaptak-e mástól vagy tőlünk tűzifát, vagy ez, akiknek mi vittünk tűzifát, azok korábban, vagy azokkal is már volt kapcsolatunk, vagy nincs erről tudomásod, hogy van-e összefüggés, vagy ezek külön kérelmezők voltak?
Van összefüggés, hát olyan azért nem fordulhatott elő, hogy kályhát és tűzifát is kapjon valaki, mert hát a szegény emberek is emberek, és hát néha féltékenyek egymással, és nem nagyon nézik jó szemmel, valaki több mindenhez jut hozzá, és ezért nagyon kényes egyensúlyt tartanak fönt a helyi karitászosok, hát mondjuk az emberi viszonylatokat is ápolva, és ezért egy programban, tehát egy programból részesül egy időszakban valaki, de olyan volt, hogy aki mondjuk most kályhát kapott, az mondjuk előző évben kapott tűzifát, vagy aki előző évben kapott kályhát, az most kapott tűzifát, ilyen természetesen sem előfordult, de egyszerre nem. És olyan is volt persze, akinek mondjuk például nem volt szüksége kályhára, de akár a múlt évben, akár ebben az évben is hozzájuthatott valamennyi tűzifához. Azért általában az a jellemző, hogy mindig újabb és újabb családok kerülnek sorra, hogy, és különböző típusú családok, tehát hogyha esetleg a nagy családosok voltak előtérben, konkrétan Bajóton tudok erről, ott ugye akkor most az idősebbek kerültek előtérbe, tehát hogy mindenféle társadalmi csoport, mindenféle rászoruló hozzájusson folyamatosan a segítséghez.
Bár bölcsész beállítottságúak vagyunk, de azért én kíváncsi vagyok a számokra, hogy mennyi család kapott így támogatást összesen, tűzifát és kályhát, illetve körülbelül milyen mennyiségű tűzifa került kiosztásra, hogy a kályháról már említetted.
Hogy... Igen. Hát a kályhánál ott körülbelül egy olyan 500 000 forint értékben vásároltunk 8 kályhát, és hozzátartozó füstcsövet és könyökcsövet, és ezeket is megkapták ugye a rászorulók. A tűzifánál pedig úgy lehet nagyjából számolni, hogy körülbelül 1 köbméter 30 000 forint értékben került egy családhoz. És összesen 18 család kapott így támogatást.
Hogyha a hallgatók hallják ezt a rádiót, akár karitasz, ezt a műsort, akár karitaszosok, akár egyéb hallgatók, akkor ebbe a programba hogyan lehet részt venni, hol kell jelentkezzenek a rászorulók, vagy hogy lehet megtalálni azokat a családokat, akik esetleg a jövő szezonban ilyen támogatásra igényt tartanak?
Hát a Caritasnak az egyik legnagyobb előnye az, hogy hát majdnem mindenhol jelen van, azaz a plébániákon szerveződnek a Caritas csoportok, tehát egy nagyon rugalmas rendszerről van szó. Tehát aki a helyi plébániával kapcsolatban van, vagy esetleg ha azon nincsen Caritas csoport, akkor a szomszédos plébániával, akkor ott, ha jelentkezik a helyi karitászosnál, mindenkinél vannak megfelelő iratok, dokumentumok, tehát azt tud neki segítséget nyújtani, hogy kell azt kitölteni, milyen dokumentumokat kell beszerezni, és eljuttatni hozzánk a központba, akik aztán ezt koordinálják ezt a folyamatot, és az anyagi hátteret is biztosítjuk a segítséghez.
Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen részletesen beszámoltál a Tűzifa és Kályha programról, és hát a Jóisten áldása kísérje a további munkádat.
Igen, én is nagyon örülök, hogy ennek a riportnak is, de főleg annak, hogy együtt dolgozunk a szeretet győzelméért, és minden olyan program, amit mi itt a magunk erőforrásaival el tudunk végezni, vagy meg tudunk valósítani, az úgy gondolom, hogy egy tanúságtétel arról, hogy a Jóisten szereti az embereket, szeret minnyájunkat, és mi boldogok lehetünk, hogy ennek a eszközei vagyunk. Köszönöm szépen, és hát várom, hogy további időszakban is együtt tudjunk munkálkodni.
Köszönöm szépen a kedves szavakat, és én tényleg nagyon nagy szeretettel végzem a munkámat, és nagyon örülök, hogy ezt tehetem.
Szent Erzsébet Karitász Központunk hirdetései. Február 7-én a szokott módon Karitász Szent Misét mutat be a Kórház utca 37 szám alatt főtisztelendő Feldhoffer Antal atya 15 óra 30-as kezdéssel, melyre szeretettel várjuk a Karitász munkatársakat, önkénteseket, és mindazokat, akik közösen, szívesen imádkoznak a karitászosokért, elhunytakért, betegekért. Februárban a Betegek Világnapját is ünnepeljük. Február 11-én a Lourdes-i jelenéseknek a emléknapján, és ezen a napon a Rózsák terei Árpádházi Szent Erzsébet plébánián Karitász Szent Misét mutat be 18 órai kezdéssel főtisztelendő Varga Zoltán plébános atya. Nagyon fontosnak tartjuk már évek óta a Rózsák terén, hogy a Karitász világnapja alkalmából Karitászunk közösen imádkozzon a betegekért.
Igen, a Betegek világnapja mindig az én szívemnek is a közepében van, hiszen az én környezetemben is vannak, voltak betegek, és hát én magam is megtapasztaltam már a kórházi tartózkodást, a fájdalmat, és ez egy olyan dolog, amit valószínűleg senki sem kerül el, vagy közvetlenül megtapasztalja, ugye itt a komoly betegségekről beszélek, vagy a közeli hozzátartozói közül vannak, voltak olyanok, akiket végig kellett kísérni, akár egy halálos betegségnek a folyamán. Ugye nyilván egy egészséges állapotban levő ember máshogy gondolkodik a betegségről, mint aki éppen benne van, de azt magam is megtapasztaltam, hogyha objektíven tekintünk az életünk végességére, meg a betegségre, ami egy csupa misztérium, hiszen a fájdalom, a betegség, a szenvedés, a halál olyan titok, amik meghaladják az emberi felfogó képességet, és mind-mind természetfeletti vonatkozásúak, akkor mégiscsak kiderül, hogy csak a hit, az Isten titkainak a elfogadása, meg nem értéssel együtt is, az, ami minket átsegít. És mivel az Úr Jézus ebben példát adott, mert én magam is úgy látom, amikor beteg vagyok, akkor az ima életem is megerősödik. Tehát például a Lourdes-i jelenések kapcsán is az egy nagyon fontos tapasztalat, hogy sokan nem gyógyulnak meg fizikailag, de senki sem jön vissza úgy, hogy a lelkében ne épült volna, vagy éppen ne gyógyult volna meg.
Köszönjük a mai megtisztelő figyelmüket. Önök a Szent Erzsébet Karitász Központ Tevékeny Szeretet című műsorát hallották. A mai műsort szerkesztette és vezette Csorba Gábor, állandó diakónus Karitász igazgató és Márton Andrea szakmai irodavezető. Találkozunk két hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
tevékeny szeretet. Karitász munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Karitász Központ műsorát hallották. Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.